Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és rengeteg témával, többel is, mint gondoltuk egyébként, mert ugye zajlanak a mindenféle nemzetközi mérkőzések, a bajnokságok, a válogatottság körüli hercehurca, és akkor mielőtt elkezdtük volna ezt a műsort, illetve ezt a felvételt, pár órával jött a hír, hogy Beatrice Edvis ismét zöld-fehérben, igaz, hogy nem győri zöld-fehérben, hanem Fradi zöld-fehérben pompázik majd. Hát nem tudom, a beavatottak nyilván nem lepődtek meg nagyon. Attila, te melyik kasztba tartozol, mert én nem tudtam erről semmit, úgyhogy nagy
hát meglepődtem. Tudtam róla, hogy ez a dolog a levegőben van, mert ugye ez egy ilyen jezős történet, ugye onnan indult el, hogy a Brunovicot leigazolta a Rostov a következő két szezonra, de meg tudott állapodni már a Budućnosttal, amelyik ugye befejezte most a BL szereplés, és innentől kezdve nincsen dolguk a játékosoknak, hiszen a montenegrói bajnokság az azért nem egy olyan nehéz feladat a Podgoricának. Tudtak vele egyezni, hogy velük egyezni, hogy már most átteheti a székhelyét Brunovic Rostovba, és hát én úgy tudom, hogy ezt nagyon zokon vette az Edvics, és hát akkor elindult egy beszélgetés, hogy akkor őt elengedik, és innentől kezdve képbe lépett a Ferencváros is, de nem csak a Ferencváros, úgy tudom, voltak más klubok is, és aztán hát végül is a Fradi ajánlatát fogadta el, vagy ők tudták meggyőzni, hogy jöjjön Budapestre.
Na jó, nézzük akkor ezt az egészet. Köszönjük a háttér megvilágítást.
Egyébként abban a szempontból érdekes, ugye, hogy mikor beszéltünk nemrégiben a Ferencváros jeles előjárójával, akkor azt mondta, hogy hát most nem nagyon volt pénz arra, hogy a sérült játékosokat pótolják. Hát úgy látszik, hogy akkor most Ele Gábor felvette a telefont, és felhívta, hogy kéne egy kis pénz, mert szerintem Edvics az nem 2 forintba került, legalábbis biztos többe, mint Sirian Szederke. De hát ez jó, csak az a történetben ez biztos egy szál azért még, hogy ott akkor azért be kellett nézni, a fiókba van egy kis pénz még a szezon végére.
Hát nézd, mindig van az a meggyőző erő szerintem, mivel tényleg a fiókból előkerülhet még egy kisebb összeg, bár nem tudom, aztán még az is lehet, nem, hogy Edvics annyira játszani szeretne, hogy meg a Rostov is beszállt valami.
Nem.
Nem. Jó, ez nem fordulhat elő. Na jó, nézzük akkor másik irányból ezt az egész történetet, ami ugye számunkra a legérdekesebb, hogy ez jó döntés-e a ferencvárosiak részéről. Ez a mostani Edvics, ez leszögezem, a mostani Edvics erősítést jelente, úgy Isten igazából, mert azért, amit látunk tőle az elmúlt hónapokban, az mondjuk azért annyira nem volt meggyőző. És közel sem hasonlított ahhoz, amit korábban Győrben láttunk.
Ez kétségtelen, hogy amennyit mi láttunk az ő játékában mostában az Európa Kupában, az nem volt annyira kiemelkedő, de hát én azt hiszem, őt nem támadásra igazolták elsősorban, hát ez biztos, hanem védekezésre. És védekezésben pedig biztos, hogy akárhogy is játszott az elmúlt hónapokban, a világ egyik legjobb védőjátékosáról van szó, az pedig bőven el kell a Fradinál, különösen úgy ugye, hogy Benke kiesett, aki hát hasonló stílusú játékos. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy nagyon nagy erőst is.
Várjál, de akkor hogy kell elképzelni, akkor garantáltan lesz egy védekezés-támadás csere a Fradiban, mert viszont, hogy nem Edvidzsel fognak támadni, az is biztos szinte.
Hát az se biztos egyébként, mert nem kell azért őt lemenekíteni a pályáról, tehát ő egy olyan beálló játékos, aki azért a falban való munkában nagyon aktív. Tehát nem a góllövés az erőssége, de azért széttördelni a falat, azt azért tudja ő is. És egyébként, hogyha elnézzük a Ferencvárosnak a beálló játékát az elmúlt években tulajdonképpen, akkor azért az nem arról szólt, hogy tömték a labdával a beállót. Tehát azért el tudom képzelni, hogy bizonyos periódusokban ő simán tud játszani támadásban is, és kiegészítik egymást az Anettal, illetve a Siriánnal, hogyha őt is akkor bevetik. Tehát nyilvánvaló, hogy elsősorban a védekezésnek a megerősítésére
igazolt
a Fradi, és az azért szerintem mindenképpen egy jó ötlet volt, mert azért most ugye ez a két mérkőzés a Ljubljana ellen, amelyikre mindenki egy picit olyan kellemes szemmel tekint, hogy hát ez egy jó ellenfény lesz nekünk, de egy iszonyú veszélyes csapat, és nagyon nagy. Szóval egyáltalán nem mondom, hogy ez egy 50-50-nél jobb arány az esélyeket tekintve a Fradi számára.
Hát eleve szerintem mindenki úgy tekint, hogy anyavajába le kell játszani ezt a meccset, hiszen már elhittük, hogy nem lesz itt negyed döntő, hiszen ugye a Fradi hozta a kötelezőt, aztán a Brest otthon egy harakirit csinálta Rostov ellen, amire konkrétan, tehát még az, hogy ugye kicsit nyer a Rostov, az oké, az úgy benne volt, mert két nagyjából egyenlő képességű csapat, de hogy így legázolják őket, hát ez hihetetlen.
Nem, ugye igen, ezért jól játszott. Akkor játszott a Rostov, illetve a Brestbe a Foppa nem játszott, ami szerintem náluk pótolhatatlan veszteség. Tehát annyira meghatározó az ő játéka a védekezésben és támadásban főleg, hogy nem tudták őt pótolni a brestiek erre a mérkőzésre.
Igen, na most azért ez a Ljubljana, igen, nem tudom ki, a Szévehof nem egy nagy szám, ezt azért tudjuk, de mondjuk 14 góllal kaptak ki most Ljubljanában. Tehát azért semmiképpen nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni a Ljubljanát. Ez a Ljubljana elhozott egy pontot Metzből, szintén Bajnokok Ligája, 27-27, és ugye azon túl csak vereségek vannak.
Hát azért mondjuk Moszkvába is elhoztak.
Ja, jó, igen. Na jó, csak most nagyon közel.
Megverték a abból indulnék ki, hogy a tavalyi Budućnost elleni mérkőzés előtt hasonló lelkiállapotban vártuk ugye azt a két meccset a Ferencváros számára, hogy na hát ez azért egy vehető akadály, és utána majd nem is tudom ki jön, és majd az lesz a nehéz. És aztán ugye ott elbotlott a Fradi. Én azt gondolom, hogy a tavalyi Budućnostnál ez az idei Ljubljana sokkal jobb csapat. És ráadásul még egy-ketten át is mentek onnan.
És a tavalyi Fradihoz képest a mostani Fradi?
Hát ez majd kiderül, mert ugye az elmúlt ősszel jobb Fradit lát, eredményesebbet főleg, viszont idén, mondjuk így január-februárban pedig nem mondanám. Tehát ez a Dortmund elleni mérkőzés sem arról szólt, hogy egy jó játszó Ferencváros nyert, egy küzdősnek küzdő, de hát azt tudtuk mindig is, hogy...
És ne is egymagában nézzük. Bocsáss meg, ne is egymagában nézzük ezt a Dortmund elleni meccset, hanem tegyük mellé a kaproncait is, és a kettő együtt meg végképp nem arról győzött meg mindenkit, hogy itt olyan hatalmas átütő erő lenne.
Igen, hát és egyáltalán az idei meccseket mind oda lehet tenni, tehát az Esbjergi vereséget, a Bresti vereséget, illetve a itthoni Budućnost, azt hiszem az ott az első mérkőzés, az is ilyen nyögvenyelős volt, tehát egyelőre nincsen azon a szinten a Fradi, ahol megszoktuk őket, vagy ahol várnánk, de kétségtelen, hogy ugye olvastam, amit mondott a Tele Gábor, hogy megviselte őket is a kihagyások, meg az edzéseknek a hiánya, tehát lehet, hogy erre visszavezethető, de egy idő után most már ez ugye ki kell, hogy egyenesedjen, Úgyhogy most van 3 hét, ha jól számolom, vagy 4 is talán.
4, igen.
Addig a mérkőzésig. És akkor eljön az ide igazság pillanata, hogy tulajdonképpen ez a szezon akkor most milyen is.
Így van. Március végén jönnek tehát a negyeddöntők, addig pihenő a női bajnokok ligájában.
Ez még csak 8-a döntő.
Negyed.
Amit a Fradinak kell játszani. És utána jön majd a negyeddöntő, ahol a Vipers-szel kell játszani.
Igen, igen, rosszul fogalmaztam, igen.
Aki azért letette most a 4-1-ét a Győr elleni győzelemmel, tehát oda még ne is nézzünk előre. A Ljubljanának az oda-vissza törése az is egy nehéz feladat lesz szerintem.
Így van. És hogy az előbb akkor belekezdtem, hogy addig viszont van válogatott hét. Kétszer játszunk a spanyolokkal március 2-án és 5-én. Ez ugye Európa-bajnoki selejtező. Túl vagyunk a kerethirdetésen, és túl vagyunk egy, vagy nem vagyunk túl, nem tudom, egy hatalmas viharon, vagy a kellős közepén vagyunk. Ugye kezdődött az egész, nem is tudom már, hogy volt az időrendi sorrend, ugye Tomori Zsuzsinak a megnyilvánulásával, hogy nem teljesen érti, hogy akkor most őt miért nem, és aztán Tóth Gabi következett, vagy előtte, még egyszer mondom, de nincsenek jelentősége, és ugye Tóth Gabi azt mondta, hogy most ő a formájára tekintettel, meg a lelkiállapotára való tekintettel most ezt nem szeretné, és köszöni szépen a meghívást, de nem. És ebből hatalmas vihar kerekedett olyan indulatokkal, ami őszintén szóval engem eléggé meglepett. Vagy meglep.
Engem is meglep, mert... Szóval nem értem a történetnek a kiélezésének a lényegét. Tehát ugye, ha Tomorival kezdjük, Tomori múltkor...
Igen, választok mondta, külön, hogy, szerintem is.
Igen, két külön történet. Sőt, azt hiszem, hogy általában beszélni a válogatott való viszonyról, meg a lemondás, nem lemondás...
Az egy harmadik történet.
Az egy harmadik történet, így van, igen. Így. Tehát itt azért egyéni esetek vannak. Ugye a Tomori most nem hívták meg. Én nem úgy értelmeztem, hogy ő ettől ki van borulva, hanem felhívták, hogy mit szólsz hozzá, és mondta, hogy hát semmit nem szól hozzá, mert nem is tudott róla. És akkor nyilván azt mondta, hogy hát, ha most hívták. Azt hiszem, hogy ez egy olyan történet, amiben nincs is történet, mert múltkor lemondta, most nem hívják, miért hívnák? Hát majd lehet, hogy jövő
jó, igen, ez így önmagával, és akkor ez talán ebben függ össze, vagy ebben hasonlít egymásra a két eset, hogy ez így önmagában igen, de azért, hogyha ránézünk abból az irányból, hogy Zsuzsi iszonyatosan a VB célegyenesében mondta le a legutóbbi válogatottságát, amikor már tényleg együtt készült a válogatott, és tényleg az utolsó napok voltak, szinte hetek, azért azt lehetett, azt gondolom, cserbenhagyásnak minősíteni, és szerintem érthető, hogyha azt valaki zokon vette, mondjuk, aki számított rá, hogy majd Tomori Zsuzsi lesz a védelem egyik oszlopa, aztán nem lett, és ez mondom, nagyon kevés idő volt már akkor hátra a VB-ig. Azt viszont nem értem, hogyha ezt úgy igazán zokon vette, mondjuk, Golovin Vladimir, amit egyébként meg tudok érteni, ha igen, akkor utána, tehát hogy utána volt-e beszélgetés, vagy egyáltalán egy közlés, hogy oké, akkor mostantól nem számítunk a részvételre, bár nem tudom most, miközben elmondtam ezt a mondatot, nem tudom, hogy ezt egy kapitánynak meg kell tennie, gondolhatja úgy magával, és hogy jó, hát akkor ennyi volt, nem? Tehát ez ilyen, nem ilyen fekete vagy, semmiképpen.
Nem, semmiképpen. Én mindig abból indulok ki az ilyen történeteknél, hogy hát nem biztos, hogy tudunk mindent. Hát az, hogy két ember mit beszél egymással, meg mit nem beszél, abból egy része kikerül a közvélemény elő, egy része nem. Tehát nagyon óvatosan kell avval bánni, hogy akkor pontosan, hogy mi is történt, mert attól még, hogy mondjuk a játékos, esetben a kapitány nem feltétlenül köti a nép orrára, hogy mi volt, lehet, hogy nem pont úgy volt, ahogy gondoljuk. Én nekem már a legelejétől fogva egyébként az volt a véleményem, pont a Vovával egy kézivezérlés extra beszélgetésben is kifejtettem, hogy ha ő az olimpiára építi a csapatát, akkor nem biztos, hogy a Tomori Zsuzsára kell építeni, mert nem tudhatjuk, hogy alakul az ő pályafutása, az egészségi állapota, az energiája, a motivációja. Akkor azt mondta a Vova, hogy nem érdekes, hogy hány éves, nem érdekes, hogy mit csinált, ő nagyon-nagyon fontos ember, és ha egy mód van rá, akkor ő itt mindig fog játszani.
És bocsánat, most mondta, hogy ezt megbeszélte vele.
Igen, na most ez az a problémám,
igen.
Hogyha ezt valóban így és egyértelműen, és a játékos is így értette, és megbeszélték, akkor nem értem, hogy mi történt. De az az érzésem, hogy ez nem volt pont így megbeszélve, hanem ez csak szerettem.
Hát de miért azt kizártak? Na de miért azt elképzelhetetlennek tartott, hogy ezt így megbeszélték, még hogyha nem is teljesen konkrétan, majd Zsuzsi nem érezte jól magát ott december elején, meg voltak mindenféle problémái, és úgy döntött, neki most nagyon nagy nyűg lenne ez a VB, és azt mondta, hogy na jó, ide inkább nem menni.
Ezt el tudom képzelni, de akkor ez egy olyan kontextusba kellett, hogy megbeszélődjön, hogy így mondjam, hogy akkor nézd, Vova, akkor most erre nem jövök, de akkor utána számíthatsz rám megint. Na de most nem ez van.
Tudjuk. Na ezt nem
tehát,
tudjuk.
Tehát azért ez valahol nem lett jól megbeszélve.
Sőt, erről van szó. Egyáltalán azt se tudjuk, hogy az a lemondás az most egy hivatalos e-mail volt, vagy ketten egymás között így, hogy te mondod, mert valószínűleg ez lenne a normális, hogy figyelj, Vova, mit tudom én, szarul vagyok, nincs, bla 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 bla. Most valahogy bocs, de hidd el, hogy mindenki jobban jár, mondjuk. Nem tudom, most nem akarok itt más fejével gondolkodni, de igen, tehát valahogy ez biztos, hogy sokkal jobban is lehetett volna tisztázni.
Hát azért mondom, hogy nem tudunk mindent.
Így van.
Ezt egyedül, illetve nem egyedül, hanem ketten tudják, hogy pontosan mi hangzott. Na, hát mi volt megbeszélve, mi nem volt megbeszélve. De szerintem, szóval meglepődnék, hogyha ez ilyen tutira meg volt beszélve, hogy akkor a Zsuzsi mindig itt lesz, és az olimpiáig ő mindig lehet rá számítani, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy mégse. Ezt én nem tudom a Tomorinól elképzelni. Aztán lehet, hogy így volt. És a másik pedig az szerintem egy picit torzítás, amikor arról beszélünk, hogy az utolsó pillanatban, hát kétségtelen nem volt sok idő, de egyébként a válogatott nem volt együtt. Tehát, hogyha két héttel előbb mondta volna le, akkor ugyanolyan nehéz helyzetbe került volna.
Hát az nem egészen, nem? Mert akkor...
Hát de.
Hát miért? Hát kellett találni valakit a helyére. Hát azért a hát, két
hetet... De már kellette is kell, az olimpiát, hogy lefújták, már kellett az ő helyére valakit találni.
De azon még nem volt. Pont, hát de pont most beszéltük meg, hogy addig még pont...
Mert azt mondta, hogy... Igen, hogy majd ő segít beépíteni az új játékosokat. Hát most nem segített beépíteni.
Jó, de úgy alapvetően úgy volna, hogy ő játszik azon a poszton leginkább szerintem.
Hát de ez meg egy probléma lett volna.
Ez igaz. Na jó.
Szóval, na mindegy, ez egy nehéz innen kívülről beszélni, mert szerintem ők ketten tudják, hogy pontosan ez hogy volt, és az, hogy most ezt nem hirdetik úton, útfélen, az pedig az ő problémájuk. Vagy
na hát ennél
döntésük.
Ennél kacifántosabb Tóth Gabriella esete, vagy legalábbis sokkal nagyobb bihart kavart.
Igen, de valójában pontosan ugyanez a történet. Csak egy másik játékos, aki nem érzi magát jó formában, akinek fizikai problémái vannak, meg minden más is lehet neki. Tehát eleve az a megközelítés, hogy egy játékos, ez egy gép, tehát bekapcsolod, ha fizikailag működik, akkor mennie kell, ez nem így van. Tehát egy játékosnak van lelki világa, különösen egy 25 éves nőnek, tehát azért nem kell teljesen úgy tekinteni az emberekre, mintha robotok lennének. De visszatérve arra a részére, hogy itt megint szerintem ők ketten tudják mondani, de még az is lehet, hogy az egyik így értette a másik így, mert nem hiszem, hogy túlságosan sokszor beszéltek egymással életükbe, tehát lehet, hogy a kommunikáció egy kicsit töredezett volt. És őszintén szólva azt én ezt a történetet úgy látom, hogy van egy játékos, aki ilyen van olyan okokból, érvényes vagy nem érvényes okokból, mindegy, nem szeretne játszani a válogatottba. Van egy kapitány, aki avval kezdte a működését szövetségkapitányként, hogy ugye egy világbajnokságra felkészítette a válogatottat, és abba a világbajnoki keretbe, a 35-ös keretbe nem nevezte be a Tóth Gabrielet. Ami egy egyértelmű üzenet, ezt nem lehet másképp értelmezni, hogy ez a játékos nem része az ő elképzeléseinek. Ráadásul ez akkor volt ősszel, amikor kifejezetten jó formában játszott a Tóth Gabi. Tehát kapott a játékos egy olyan üzenetet, hogy oké, tudjuk, hogy te vagy a Tóth Gabi, így játsz, úgy játszol. Az én elképzelésemben te nem férsz be, mert aki a 35-ben nem fér be a magyar válogatottba, tehát ott már a kökénybe is befért volna, vagy a sitibe, a irányítóba. Tehát azért 35-be oda azért mindenki befér, akit akar a kapitány. Egyáltalán tud képzelni. Na most ezek után ugye jön egy új keret, ahol ugye betegek vannak, sérültek vannak, rosszul játszik a Gabi, mert beteg volt, meg mindenféle baja van. És akkor behívják. Ez azért, hogy is mondjam csak, szóval nem, én nem tudom azt a kapitányi magyarázatot magamévá tenni, hogy nem baj, hogy rossz formában vagy, mert én már az olimpiára építem a csapatomat, és abban kell neked részt venni. Mert mitől változott meg a véleménye egy hónap alatt, úgyhogy most még rosszul is játszik a játékos. Tehát itt azért szerintem van egy bizalom hiány a játékos felé, és ebben a helyzetben a játékos joggal gondolhatja azt, hogy rossz is vagyok, nem is igazán bíznak bennem, mit keresek én a válogatottban.
És tudod, mi ebben az egészben a szomorú, bocsánat, hogy így hallgatlak, hogy ez megint az egész hisztéria megelőzhető lett volna egy darab telefonnal a kerethirdetés előtt. És nem gondolom, hogy mert már ilyen érveket is hallok nyilván egy oldalról, hogy nehogy már a kapitánynak föl kelljen hívogatni egyenként mindenkit, ha beválogatja. Természetesen nem kell. Tehát ez senki nem. De, ahogy az előbb lefestetted, ez egy olyan extrém eset Tóth Gabié, hogy a 35-ös keretben sem volt benne, hogy ezek után, amikor sokkal rosszabb formában van, és 2 hónap telik el, és behívom, akkor miből állt volna fölhívni, és azt mondani neki, hogy te Gabi, valóban úgy éreztem ősszel, hogy nem te vagy az én emberem, másra próbáltam el. Most úgy gondolom, hogy próbáljuk meg együtt, látom, hogy nem vagy csúcsformában, gyere el, nézd meg, szagolj bele, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát semmi, nem? Dumáljanak 5 percet. Hát ugyanabba a hajóban eveznek, és akkor ezt ketten meg tudták volna beszélni, szerintem 5 perc alatt. És vagy eljutnak, vagy azt mondja a Gabi, hogy megyek, vagy azt mondja, hogy nem megyek. És nincs ügy, és akkor nincs benne a keretben. Pont abszolút. Ennyi kellett volna.
Igen, ez abszolút így van, és ezért mondom azt, hogy nem szabad ebből az esetből, sem a Tomoriéból, olyan általánosításokra átmenni, hogy mi van a válogatott mezzel. Hogy akkor most mindenki azt mondhatja, de nem mondja mindenki azt, mert a többiek nincsenek ilyen helyzetben. Lehet, hogy van egy még kettő, aki ilyen helyzetben lenne, de az meg pont nem nyitja ki a száját, hanem inkább elmegy. Tehát ebből nem lehet szerintem most azt mondani, hogy azért, mert a Tóth Gabi ebbe a speciális szituációba azt mondta, hogy ő most köszönöm, nem kéri, akkor innentől kezdve most ez egy olyan precedens, hogy mert a magyar kézilabda válogatottak életében, a női és a férfi visszamenőleg 40 évre egy csomó játékos lemondta a válogatottságot.
Hát, bocsáss, hogy beleszólok, hogy más nem mondjak, ugye nem volt. Az egyik regnáló alelnök, Nagy Laci, ugye éveken keresztül nem állt a magyar válogatott rendelkezésére, úgyhogy igazándiból még magyarázatot sem adott rá, hogy miért, ugye itt ment a találgatás, hogy mert spanyol állampolgár akar lenni, és stb. De ezt ugye soha nem mondta ki senki, és még Laci se kapott ilyen hideget, meleget, meg aztán kapott viszont feloldozást, és utána meg itt a Veszprémben meg tök jó volt. Tehát azért, hogy mondjam, ez nem egy egyedi, és nem mondom, hogy ez egy jó dolog, csak minden eset különböző, ahogy mondtad, itt emberekről van szó, sorsokról van szó, egymás közötti viszonyokról van szó, beszélni kéne egymással, sokkal többet valószínűleg.
Így van, és ugye ez az egész történet szerintem csak egy dologra volt jó, hogy az a rendszer fog visszatérni, hogyha van egy játékos, aki nem szívesen megy a válogatottba, mert ehhez szíve joga van, és nem azért, mert a magyar válogatott nehez, meg a Magyarország képviselete neki nem jelent semmit, hanem azért, mert a sportolóknak van egy viszonya egy csapathoz, egy szituációhoz, mibe belekerül, és ugye a válogatott csapat azért az a nagy dicsőségek, a nagy érzelmeknek a csapata, meg az iszonyú nagy frusztrációja is. Tehát ugye behívnak egy 20x-es keretet, dolgozik a játékos, aztán kivisznek 16-ot az olimpiára, és mindig van 5-10 játékos, aki meg iszonyú frusztrált lesz tőle, mert ha behívják a válogatottba, az azt jelenti, hogy ő egy menő játékos, és iszonyú rosszul esik neki, amikor nem viszik ki. Nyilvánvaló, hogy ez egy törvényszerű dolog, és az edző eldönti majd, de ettől még a játékosba az nagyon komoly sérüléseket okoz. És ezt tudomásul kell venni, hogy van, aki ezt jól bírja, van, aki meg nem bírja olyan jól. És azt hiszem, hogy ezért nem lehet így általánosítani, mert nyilvánvaló az a játékos, aki egy sztárjátékos a válogatottban is, és az azt mondja, hogy én nem megyek, mert nincs kedvem, az egy teljesen más történet, mint az, aki egy peremember, mindig is peremember volt, semmi sikert nem okozott neki a válogatott tulajdonképpen, és akkor egyszer egy adott szituációban azt mondja, hogy jó, hát most ezt köszi, nem kérem, mert ez nekem lelkileg, fizikailag sehogy most nem fér bele.
Tehát nem
ez...
érzed úgy egy kicsit, hogy most Tóth Gabi issza meg annak a levét, és Tóth Gabi, aki kétségkívül valószínűleg ő sem tökéletesen kommunikált ezt egészet, ezt tegyük hozzá, tehát szó nincs arról, hogy itt valahova letennénk a voksunkat, mert itt szerintem mindenki csinálhatta volna ezt egy picit jobban. De, bocsánat, csak lehet, de annyi frusztráció van most ebben a sportágban. Ugye ezzel kezdtem, hogy mekkora indulatokat vált ki egy ilyen nyilatkozat, hogy én azt gondolom, hogy azért ez nem véletlen, hogy ez most történik. A nagyon sikertelen női VB, a sikertelen férfi EB, a klubcsapataink vártnál sokkal gyengébb szereplése. Szóval ugye Kocsis Máté felfüggesztései és nyilatkozata, hogy hú, itt rendet kell csinálni. Tehát ez most annyira úgy látom, hogy mindenki ki van hegyezve iszonyatosan, és óriási a feszültség.
Hát persze, ez nyilvánvalóan így van, de ez azért nem a játékosnak a problémája. Tehát én meg kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nem minden szava volt teljesen a helyén, meg lehet, hogy volt egy kis ellentmondás, hogy most mondja le, vagy hosszabb távra akarja lemondani, ezt nem tudom, hogy volt. De én azt mindenképp becsülöm benne, hogy elmondta azt, amit gondol, fölhívta a kapitány, úgy tűnt, hogy ez lezáródott ez a történet. De pont azt kezdtem mondani, hogy ez az egész sztori arra jó, hogy most megint minden játékos, aki nem akar menni, az inkább befogja a száját, megy, nem érzi jól magát, nem fogja építeni a válogatottnak a jó hangulatát, mert frusztráltan lesz ott, és nem jó kedvel lesz ott. Ez hosszú évtizedek óta így van. Hát ez most tort ül az álszentség és a képmutatás. Tehát itt azért ezt szerintem
na de mit lehet
másról tenni? Kell venni. Hát nyilvánvaló azt kell tenni, hogy kommunikálni kell egymással, és hogyha valaki így érzi, akkor azt mondja, hogy jó, köszönjük. És nem kell azt mondani, hogy majd nem hívunk meg soha többet, a kapitány eldönti majd, hogy meghívja vagy nem. És a játékos is most nem akar menni, lehet, hogy 3 év múlva meg majd akar. Akkor lehet, hogy nem fogják pont hívni.
Hát ha Elek Gábor lesz a kapitány, akkor nem, mert nem tudom, olvastad, de a Gábor nyilatkozatát a Sportrádióra, azt mondta, hogy na hát ő Karakán ebben a helyzetben, Kerek Perec megmondja, hogy soha többet nem hívná meg Tóth Gabit. Ez így egyébként... Még el is fogadom, csak tényleg nagyon sok mindent. Ennyivel Nagy Laci se lehetett volna soha többet válogatni.
Igen, és egyébként a Tóth Gabit nem hívta meg a Gábor korábban se, ugye az olimpián nem volt ott. Tehát mondjuk a Tóth Gabira ezt könnyű elmondani, de ha most ha véletlenül a Vámos Petra mondta volna le, mert az is beteg volt, és nem jól érezte magát, akkor kizárjuk a Vámos Petrát előre 10 évre, vagy a tudom én... az Ácsik, vagy bármeddig olyan játékos, akire most baromi nagy szükség van, akkor azt ugyanígy elzavartuk volna. Tehát szerintem ez nem szabad ilyen különbségeket tenni. A kapitánynak mindig is ott lesz a kezébe az a fegyver, az az ő legnagyobb fegyvere. Kit hív be?
De én arra kérdeztem, hogy azért azt rossz volt hallani, amikor azt mondtad, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen általános jellemző évek óta, hogy nem érzik jól magukat a játékosok, hogy
nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy mindig van olyan játékos, aki nem érzi jól magát. Ez nem azt jelenti, hogy a váltó mindenki jól érzi magát, ezt én sosem mondtam, sőt, egy nagyobb része mindig jól érzi magát, de azok a játékosok, akik peremen vannak, akik viszont azt gondolják, hogy nekik ez hátrányos, mert most mondok neked egy nagyon konkrét helyzetet. Egy olyan játékos, aki tudja, hogy nem fog játszani mondjuk egy világbajnokságon. És nem egy 18 vagy 20 évesről beszélünk, mert azért érdemes fiatalokat kivinni olyanokra, akik nem játszanak, hogy legalább tanuljanak. De kiviszel egy 25 éves, aki tudja, hogy nem fog játszani, az mit csinál két hétig? Reggelizik, ebédel, vacsorázik, csinál néhány edzést, és utána nézi a meccseket a padról. Ez egy érett jó játékosnak nem ideális. Tehát ez tudomásul kell venni, ez így van. Persze egy csomóan megcsinálják meg, egyébként baromira dukkol a csapatnak, és nem próbálja az ő frusztrációt többire kivetíteni, de ettől még ez így van. Tehát ezek emberi érzések, ez lehet palástolni, meg lehet úgy tenni, mintha, de ettől még ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy egy válogatottban, minden csapatban egy válogatottban, mert különösen az a halála a válogatottnak, hogyha ha olyan emberek vannak, akik úgy tesznek, mintha. Nem, azok nem kellenek oda. Azok kellenek, akik szívvel, lélekkel ott vannak, és még azt is elfogadják, hogy nem játszanak, de azért ez egy 25 éves érett játékosnál nagyon nehéz. És ha most itt tetembe hívnánk 100 válogatott játékost, biztos, hogy mindegyik az tudna egy-egy olyan világverseny, vagy olyan edzőtábort, vagy olyan éveket mondani, amikor iszonyúan frusztrálta az, hogy mi történik vele, hogy nem teszi be az edző, hogy nem szereti az edző, hogy éppen más játszik, hogy mit tudom én, mi történik. Ezek emberi érzések, és van, aki ezt lenyeli, van, aki összeszorítja a fogát, megy tovább. A Gabi is egyébként egy csomó versenyen így volt ki. A Gabi többször menet közben kicserélték. Ez a legrosszabb szerintem egy játékosnak. Azt hiszem a Rasmussennél, de lehet, hogy a nem tudom, amelyik kapitánynál volt az, hogy ott volt, aztán behívtak egy másikat, és hazaküldték. Ezek olyan sérülések egy játékosnak a lelkében, amire lehet azt mondani, hogy nem baj, mennyi tovább, te profi vagy, aztán bekapcsolunk egy másik gombot rajtad, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Tehát egy adott pillanatban valaki ezt így érzi, akkor ezt el kell fogadni, és nem kell egy ilyen bűnbakot kreálnia belőle szerintem. És most visszatérve konkrétan a Gabi esetére, tehát azért ez egy szűk világ azért a kézilabdázás, a magyar kézilabdázásnak a belvilága. Én azt gondolom, hogy a Vovának a véleménye azt is tudjuk, de a Tóth Gabiról...
Rajdi ez volt, azt hiszem, igen.
A Tóth Gabiról azért azt úgy tudja mindenki, hogy nem volt azok között, a játékosok között, aki igazán az ő elképzeléseiben ott van. Tehát,
lehet, hogy ez az egésznek az alfája és omegája, ennek az egész sztorinak, hogy egyszerűen Gabi ezt tudta, érezte.
És... Hát, én nem tudok másra gondolni, megmondom őszintén.
Jó, félig meddig költői kérdés volt.
No, hát de azt viszont semmiképp nem tudom elfogadni. Különösen egy nőt ilyen módon most pelengére állítson.
Nagyon komoly.
Úgyhogy ő azért, tehát most nem az történik, hogy úristen, a válogatott most elveszti az esélyeit. Tehát ő nem a válogatottunknak a Stine Oftedája, hogy most mi lesz nélküle. Mert nélküle játszunk most már egy jó pár.
Hát ezért mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt a rengeteg hirtelen felszínre kerülő probléma egy kicsit próbára tette bizonyos emberek idegrendszerét, és sokkal alacsonyabban van a tűrési küszöb, mint kellene.
Meg szerintem egy picit mesterséges is a balhé, ami körül van keverve. Tehát. Én nem hiszem, hogy most a Vova szomorúan otthon, hogy verjük meg a spanyolokat. Nincs itt.
Tóth Gabi nélkül. Reméljük, hogy megverjük. Na, maradjunk annyi, hogy reméljük, hogy megverjük a spanyolokat, és akkor egy kicsit jobb kedvünk lesz, és majd arról fogunk legközelebb beszélgetni. Köszi, hogy hallgatotok minket. Ez volt mára a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.